Megjelent a hivatalos közlönyben az Alkotmánybíróság június 6-i döntése, illetve annak indoklása, amit nagy érdeklődéssel várt a közvélemény, ugyanis annyi már június elején is kiszivárgott, hogy ez a határozat újdonságokat tartalmaz a hivatali visszaélésről szóló, sokat vitatott 297-es büntetőtörvénykönyvi cikke értelmezését illetően. Ahogy lenni szokott, most is egymásnak ellentmondó vélemények láttak napvilágot. Egyesek szerint az Alkotmánybíróság nem tett mást, mint megismételte egy tavalyi határozatát. Mások szerint a bíróság az egy évvel korábbi értelmezésével szögesen ellentétes argumentációt vonultatott fel. Ennek a tavaly június 15-én született 405-ös számú alkotmánybírósági határozatnak a megszövegezésében részt vett Puskás Bálint volt alkotmánybíró és szenátor is, aki mai műsorunk vendége is segít tisztán látni ebben a kérdésben is. Köszöntöm és a hallgatók nevében is köszönöm, hogy velünk tart.
Jó napot kívánok!
Februárban már beszélgettünk a hivatali visszaélésről, mégpedig a rekordméretű utcai tüntetések kapcsán, amelyek a kormány 13-as számú sürgősségi rendelete miatt robbantak ki. A casus belli, úgymond, akkor az volt, hogy szükség van egy összeghatárra, amely alatt a hivatali visszaélés nem számítana bűncselekménynek. Hogyha jól emlékszem, akkor, és jól emlékszem, ön akkor úgy vélte, hogy erre nincs szükség egy ilyen összeghatárra. Próbáljuk meg röviden felidézni, hogy miért, és akkor utána menjünk bele az újabb alkotmánybírósági döntés értelmezésébe.
Jó, tehát elsősorban azt mondtam, és fönntartom most is, ez nekem egy elvi kérdésem, hogy egy bűncselekménynél, amely kárt okozhat, vagy anyagi vonzata van, küszöbb határ megállapítani nem szükséges, mert a bűncselekmény létezik. A bűncselekménynek a büntetés vonzatát kell majd aszerint megoldani, hogy mekkora kárt okozott, illetve mekkora összegről van szó. És ezt alátámasztom azzal is, hogy ha a küszöböket nézzük, vannak olyan törvényes rendelkezések, amelyek küszöböt állítanak meg. Például a sebességnél, ha 50 km túlépte 10-e, 20-e, 30-al, és ez egy normális. De például a büntető törvénykönyvben azon bűncselekmények, amelyeknek anyagi vonzata van, nincsenek küszöbhöz kötve. Lopás. Hogyha 5 lejt loptál is, lopás, és hogyha 5000 lejt loptál is, lopás. Nincs küszöbb megállapítva. A büntetés kirovásánál vannak ezek majd figyelembe véve.
Tehát a bíróra van bízva.
Persze, a bíróra van bízva, ami felméri. A korrupciós bűncselekmények mindegyike anyagi vonzattal rendelkezik. Egyikben sincs küszöbb. Nem tudom, még kellene pont ennél a bűncselekményi küszöbet megállapítani.
Igen, na most nem csak ön értette így, hogy nem kell küszöb, és, illetve hát nem csak így értette, hanem nyilván elvi indokai is vannak, hanem Tudor L. Toader volt alkotmánybíró is, az ön volt kollégája, a igazságügyi miniszter, aki még áprilisban is azt mondta, hogy nincsen szükség ilyen küszöbre, egy ilyen összeghatárt jelentő küszöbre. Ehhez képest most azt mondja, hogy van.
Érdekes dolog, én 9 évig együtt dolgoztam, és egyik legjobb büntető jogásznak tartom Toader urat. Amikor javasolták miniszternek, én azt mondtam, hogy vigyázz, mert ha miniszter leszel, akkor nem mindig a te álláspontodat tudod képviselni, mert mások álláspontja lesz a döntő, és te arról kell beszélni. Úgy néz ki, hogy így járt. Én ezelőtt egy hónappal találkoztam vele, és szintén ezt mondtam neki. Nem, a politikában sajnos, Tudor L. Toader, aki egy kitűnő jogász és egy normális ember, ő se tudja tartani az elveit, hogyha a politikában akar maradni. Nem értem én, hogy az Alkotmánybíróság is, majd ha rátérünk a döntése, hogy hozhatott egy ilyen döntést, mert teljesen más volt a hangulat, ameddig én ott voltam ebben a tekintetben.
Igen, erre is rákérdezek majd, de előbb idézem a június 6-i határozat 53. paragrafusát. Azt mondja, a bíróság megállapítja, hogy már 2016. július 8-án az Alkotmánybíróság 2016. június 15-i 405-ös számú határozatának kihirdetése nyomán fennállt az elsődleges vagy a delegált törvényhozó szerv kötelezettsége, hogy szabályozza a hivatali visszaélésből származó kár súlyosságát és értékét. Tehát ez van a most megjelent alkotmánybírósági határozatban. Ezt a félmondatot nagyon sokan idézték, már mielőtt a határozat megjelent volna a hivatalos közlönyben, gondolom, hogy ilyen olyan úton módon kiszivárgott, és nagyon sokan azt értették belőle, hogy a parlamentnek be kell iktatnia a törvénybe egy olyan küszöböt, vagy azt a küszöböt, amelyet a Grindeanu kormány a tömegtüntetések hatására februárban eltörölt.
Tehát ezen a tárgyaláson még ott voltam, amikor született a döntés, akkor is ott voltam. Visszaemlékszem pontosan, hogy miről van szó. Az Alkotmánybíróság a parlamentre bízta azt, hogy ebben a kérdésben döntsön, tehát hogy fogalmazza meg tulajdonképpen a bűncselekményt, és ha szab vagy nem szab, küszöböt neki. Mivel abban a döntésben kimondta az Alkotmánybíróság, hogy egy átláthatatlan megfogalmazás, túl általános megfogalmazás létezik, ez így van, ez így igaz, és ez visszaélésekre adhat okot. Ezért kellett egy ilyen javaslatot tegyen az Alkotmánybíróság, hogy ezt újra kell fogalmazni, hogy ha törvényes előírásokat sért meg az illető, akkor lehet bűncselekmény a hivatali visszaélés. Ezt a 13-asra próbálták megtenni, de ott is túlépték, ezt elmondtam már többször, ott is túlépték a hatáskörüket, és azt, amit az Alkotmánybíróság elképzelt szerintem akkor, hogy változtatni kell.
Igen, most az imént említett Tudor Eltvader volt alkotmánybíró, mondtam, hogy megváltoztatta az álláspontját. De fel tudja ön idézni, hogy akkor, amikor ez a tavalyi döntés, amikor még ön is alkotmánybíró volt, amikor ez a tavalyi döntés született, hogy milyen beszélgetések zajlottak, voltak-e egyáltalán olyan érvek, akkor felmerültek-e, amelyek a küszöb mellett szóltak, tehát próbálom megérteni, hogy miért mondta az Alkotmánybíróság most azt, hogy már tavaly megszületett egy kötelezettsége a parlamentnek vagy a kormánynak delegált törvényhozó szervként, amikor ön mást értett, és Tudor Eltvader is mást értett.
Tulajdonképpen ilyen, hogy küszöb szükséges, így kimondva nem emlékszem, hogy mondott volna valaki. Azt tárgyalta az Alkotmánybíróság általánosságában, hogy lényeg, hogy a megfogalmazás ennyire általános és lehet értelmezni így is, úgy is, szükség van ahhoz, hogy ez pontosabb megfogalmazás legyen. És a megfogalmazás pedig olyan formába történjen, hogy ne lehessen így vagy úgy értelmezni. Miért merült fel ez a kérdés? Itt történt a legtöbb visszaélés a bűnű üldöző szervek részéről, kihasználva azt, hogy ilyen a törvény. Nem kell mondjam, a sajtó eleget írt róla, most még többet ír, amióta az új kérdések is felmerültek a DNA-nál, tehát ezért volt szükséges. Ugyanez előfordulhat a lopás esetében is, mert valaki ellop egy kenyeret, három lej az értéke, és ugyanolyan bűncselekmény, mint hogyha ellopott volna egy autót, ugye? De amikor a bűn kiróvást ugye kiszabják, akkor állapítják meg, hogy mekkora a kettő közötti különbség. Arrafelé nem történt ennyi visszaélés, ha bár ott is volt, amikor egy hölgy virágot szedett le a parkból, eladta, hogy tudjon hazamenni, nem tudom, televízióban volt egy ilyen adás, felét értek három évre. Tehát tulajdonképpen, hogyha nem működik az igazságszolgáltatás normálisan, és kimerem mondani, hogy nálunk sajnos nem, akkor vissza lehet élni ezekkel a lehetőségekkel, ha nincs megszabva bizonyos küszöb, vagy ha nincs megfogalmazva eléggé világosan egy törvényszerű.
Tartsunk itt egy zárójelet. A múltkor beszéltünk arról, ön említette, hogy a törvények értelmezhetők, és sokszor szándékosan értelmezhetők. Itt viszont felmerül egy másik kérdés, amit ön említ, hogy a bíróságok, tehát az igazságszolgáltatás sem működik normálisan. Mitől függ az, vagy mitől függhet az például, hogy egy bíró három évre ítél valakit egy virág, vagy néhány virágnak az ellopásáért?
Erre a kérdésre nehéz válaszolni, tulajdonképpen lehetetlen, mert minden bíró a saját lelkiismerete szerint a törvény alapján kell ítélni.
De hát ez mindenhol így van, mondjuk Angliában is biztosan így van, és ott azért nem hallottunk ilyesmiről. Tehát valaminek lennie kell itt nálunk.
Valaminek lennie kell, és sajnos a román társadalom rákfenéje. Egy esetben egy alkotmánybírósági dosszié kérdésében megkérdeztük a bíróságot, hogy tulajdonképpen a bíró mi alapján adta azt az ítélet, ami nekünk furcsának tűnt, hogy szépen fejezem ki magam. A válasz egyszerű volt, és románul mondom, hogy jobban érzékeltethető, a sa au grut putin le mere. Így akarták az én izmaim. Tehát ilyen választ kapott az alkotmánybíróság egy bírósági bírótól. Tehát akkor el lehet képzelni, hogy mi folyik ezen a bíróságon.
Igen, térjünk akkor vissza az alkotmánybíróság és a törvényhozás viszonyára, tehát erre a szó összetételre, hogy kötelezettség keletkezett. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát az alkotmánybíróság állapíthat-e meg egy kötelezettséget a parlament számára?
Az alkotmánybíróság nem, és ezt, hogyha nézzük ezt az utolsó határozatot, az 56. paragrafusban ki is mondja, hogy az alkotmánybíróságnak nincsen arra hatásköre, hogy megszabjon, vagy utasítson valamire a törvényhozót. Javasolhat. A javasol az azt jelenti, hogy a törvényhozás szabja meg, hogy igen, vagy nem.
De hát ez eddig is így volt, gondolom, és akkor a kérdés újra az, hogy mi változott. Tehát miért van az, hogy az alkotmánybíróság mégis azt mondja, hogy a törvényhozásnak kötelessége így vagy úgy, most mindegy, hogy hogyan, de így vagy úgy szabályozni ezt a kérdést?
Itt következik a nagy bökkenő. Én ezt az 56-os paragrafust, miután beszélgettünk a múlt héten, veszőről veszőre elemeztem, és nekem nagyon furcsa. Tehát tulajdonképpen azzal kezdődik, hogy nem szabad ilyent tenni, hogy kötelezzem én a törvényhozót valamire, és utána pedig úgy tűnik, mintha kötelezném a törvényhozót azért, mert hogyha ezt nem csinálja, akkor alkotmányos jogok sérülnek azáltal, hogy a törvény átláthatatlan. Tehát egy nagy ellentmondás van ebben az 56-os paragrafus megfogalmazásában. Úgyhogy hogy itt egy kicsit csodálkozok az alkotmánybíróság, hát nem egy kicsit, eléggé erősen csodálkozok az alkotmánybíróság megfogalmazásán, mert ellentmond a paragrafus eleje és a paragrafus vége ellentmond egymásnak.
Igen, és akkor eszembe jut, amit a mostani beszélgetésünk elején mondott ön, Tudor Eltoáder volt alkotmánybíróról, nem lehet az, hogy ahogy a mostani igazságügyi miniszter, az alkotmánybíróság is, hát mondjuk ki tisztán politikai alapon döntött?
Nyugodtan ki lehet mondani tisztán, most 3 hete jelent meg a könyvem az alkotmánybíró hétköznapjai címmel, ahol ugye már mandátumom után nem értem írni azt, hogy sokszor érződik a politikai befolyás az alkotmánybíróság döntéseiben, főleg akkor, amikor a döntés a politikumot érinti, és közvetlen hatása van a politikumra. Lehet, hogy itt is egy ilyen befolyás előfordulhatott.
Tehát a politikai, vagy a hatása a politikumra ebben az esetben nagyon könnyen azonosítható egyébként.
Igen, így van, tehát persze, pontosan ezért mondtam azt, hogy olyan esetekben, amikor a hatás a politikumra közvetlen és érezhető, akkor a politikai szimpatiák, most már szépen mondtam, előkerülhetnek az alkotmánybíróságon is.
Igen, még egyetlen kérdés. Ebben az alkotmánybírósági határozatban volt egy úgynevezett konkurens vélemény, tehát ez az, amikor az illető alkotmánybíró egyetért magával a döntéssel, viszont nem ért egyet az indoklással, igen,
az indoklással,
és akkor leírja a saját indoklását. Livia Stancsó a legfelsőbb bíróságnak a volt elnöke, aki most alkotmánybíró, azt hiszem, hogy éppen az ön helyébe került.
Tavaly, az elnök nevezte őt ki, úgyhogy nem, a Zegrán helyébe került.
Tehát ő megfogalmazott egy ilyen konkurens véleményt, és azt mondja, azt hiszem, hogy ez a kulcsmondata, hogy az alkotmánybíróság nem állapíthat meg kötelezettségeket, tehát amit ön is mondott, nem állapíthat meg kötelezettségeket a hatóságok, a többi hatóság számára. miután ő maga is mondja, hogy nincs erre joga, és mégis megállapít, ráadásul olyan kötelezettséget, ami nem támasztja alá magát a döntést.
Tehát hát igen,
önnek mi a véleménye erről? Tehát, hogy az indoklásban bármi lehet, vagy az indoklásban csak olyasmi lehet, ami alátámasztja a döntést, illetve hogyha mégis vannak olyan dolgok, amik a döntést nem támasztják alá feltétlenül, vagy közvetlenül a kulcs szó, akkor azok nem kötelezők.
Az indoklás tulajdonképpen meg kell magyarázza magát a döntést. Kapcsolatban kell legyen a döntéssel. Tehát a döntés az indoklásra alapszik. Lehetnek olyan tételek is, amelyek megmagyaráznak bizonyos kérdéseket, és amelyek szintén ebbe az irányba vezetnek, hogy miért is volt ez a döntés. Ez a kötelezettség, hogy az indoklás is kötelező, ez olyan kérdésekre vonatkozik, amelyek pontosan alátámasztják és közvetlenül kapcsolódnak a döntéshez.
Igen, mert azt mondjuk el, hogy az Alkotmánybíróság, arra nem emlékszem, hogy mikor, de évekkel ezelőtt, tehát jó sok évvel ezelőtt, kimondta azt egy döntésében, hogy nem csak a határozat maga kötelező érvényű, hanem a határozatok indoklása is az.
Így van, igen, létezik egy ilyen elvi döntés, amelyben ezt kimondta az Alkotmánybíróság, és ez normális is, hisz mondom, tulajdonképpen az indoklás, az meg kell alapozva a döntést, a döntés pedig az indoklásra kell alapozódjék. Ez a kettő összefüggésbe kell legyen, és azért. Ha pedig nincs összefüggésbe, akkor szerintem semmi ok nincs arra, hogy azt mondja valaki, akár az Alkotmánybíróság is, hogy kötelező, érvényű az indoklásba. Az a rész is, amelyik nem alátámasztja a döntést, hanem egy döntéssel kapcsolatos külön kérdést esetleg világít meg.
Tehát nem minden egyes mondata egy indoklásnak kötelező érvényű. Ebben ön egyetért ezek szerint Livia Stanciuval?
Hát Livia Stanciuval abban a szempontból igazán, hogy az Alkotmánybíróság nem szabad meg kötelezettségeket a parlament, illetve a törvényhozásra nézve.
A Velencei Igen. Bizottságnak a szerepe jutott eszembe ebben a kérdésben. Ez mennyire volt téma tavaly, amikor az első határozat megszületett? Mert ugye most eléggé hosszan idéz az Alkotmánybíróság a Velencei Bizottságnak egy jelentéséből, amelynek alapján aztán született egy parlamenti közgyűlési határozat is.
A Velencei Bizottság döntései, ajánlásai, ezek ajánlások, tehát nem közvetlenül kötelezőek az Alkotmánybíróságra nézve, de általában az európai országok alkotmányainak a szellemét hozzák magukkal. Ebben az esetben is ugye a Velencei Bizottság ajánlása is, véleménye is arról szól, hogy pontosan meg kell fogalmazni, pontosan meg kell szabni, pontosan ki kell fejezni, és így tovább, azért, hogy ne lehessenek különböző értelmezések. Ezt gondolom ezért idéztek ilyen sokat az Alkotmánybíróságon a Velencei Bizottság véleményéből.
De erről szó voltak akkoriban, tavaly?
Igen, mindig szóba kerül a Velencei Bizottság véleménye a döntéseknél, főleg olyan döntéseknél, amelyek ilyen általános elveket szabályoznak, mint például ez a küszöb is.
Megfordítható ez a döntés ugyanúgy, ahogy most megfordult tavalyhoz képest?
Hát bármelyik döntés megfordítható, az Alkotmánybíróságnak olyan esete is volt, hogy egy hónap alatt a talügyi törvény egyszer alkotmányellenes volt 5-4-es szavazattal, és rá egy hónapra pedig ugyanaz a törvény alkotmányos volt, szintén 5-4-es szavazattal. Tehát előfordulhatnak ilyen változások. Én még mindig nem vagyok teljesen tisztában, ezt majd egy magánbeszélgetésben a volt kollégákkal is tisztázni fogom, hisz ha veszem az 56-os és az 57-es paragrafusoknak a szövegét, akkor teljesen ellentmondóak, és az 57-es pedig egy az egybe azt mondja, hogy nem tárgyalja érdemben az Alkotmánybíróság ezt a kérdést, és visszautasítja. Tehát akkor nem tudom, miért kéne, kötelező legyen pont az előző paragrafusnak ez a kitétele, amelyet különben vastag betűvel is írnak a hociákban arra a döntésben.
Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog valóban, hogy az
Igen.
Alkotmánybíróság elutasítja az óvást, viszont a határozatban, amelyben ezt megteszi, megfogalmaz egy csomó dolgot, és ezek viszont kötelezőek lesznek a parlamentre nézve, vagy más szervekre nézve. Ez valóban érdekes kérdés.
Így
Bizonyára
van.
fogunk még ezekről a dolgokról beszélgetni. Köszönöm a beszélgetést
Én
Puskás
is köszönöm
Bálint
szépen.
volt
Szép napot
alkotmánybírónak
kívánok.
és szenátornak. Szép napot!
Köszönöm szépen.